Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps 5 napos nigériai missziója. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta. Az 5 napos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta, a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. Hamarosan új templom felújítási programot írnak ki, amely az 5000-nél kevesebb lakosú falvakat érintheti, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az alig 600 lelket számláló Vasvár megyei Oszkón, ahol ünnepélyesen átadták a kívül-belül megújult Szent György templomot. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ. Fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagy mértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. Amíg egy településen van templom, addig ott van élet is, fogalmazott. Hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence szerte templomokat újítanak fel. V. Németh Zsolt a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki gyermekéveit Oszkón töltötte, személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, gyakran minisztrált a Szent György templomban, éppen ezért számára ez volt, és ma is az igazi templom. A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívülbelül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is. Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció, jelentette be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus kiemelte, a kormány a közéleti munkáját a Párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben, fogalmazott. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. Elmondta, a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja. A fogyasztóvédelmi online konzultáció kitölthető a fogyvéd.kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Hétfő hajnalban csaknem mindenütt fagyra kell számítani. Hétfőn reggel a változó felhőzet mellett még hosszabb időre is kisüthet a nap, majd délelőttől erőteljessé válik a felhőképződés. Néhol előfordulhat zápor, hózápor, napközben ismételten egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúl északnyugati, nyugati felén megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. április 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István és Péderi Zsolt ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lori Gottlieb-től származik, és így hangzik: túl sok szülő nehezíti meg a gyermeke életét azzal, hogy túlságosan is igyekszik megkönnyíteni. Most kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a nap verse hangzik el. József Attila Levegőt című versét Raksányi Gellért előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban De La Salle, Szent János és Szent Herman életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Farkas Lászlóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának centrumvezető főorvosával beszélget a humán papilloma vírusról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A szűrővizsgálatokról igen-igen gyakran hallani itt a Csillagpont Rádió műsorában, hiszen a szűrővizsgálatok valójában arra hivatottak, hogy megelőzzük a nagybaj kialakulását. Mert hát bizony a nagybajok megjelenésekor már a beavatkozás is, hogy úgy mondjam, korlátozott eredménnyel bír. Márpedig a korábban, meg jelenleg is sokszor halálosnak minősített betegségek javarésze egy ideje korán elvégzett szűrővizsgálattal kiszűrhető és megakadályozható. Szűrővizsgálatról is beszélünk az előttünk álló percekben. Én kerestem volna apropót tulajdonképpen ahhoz a beszélgetéshez, amelyben benne foglaltatik a humán papilloma vírus okozta különféle szövődmény megbaj, de tulajdonképpen nem kell nekem aktualitást keresni, mert ez olyan téma, ami mindig napirenden kell, hogy legyen, mert még mindig nagyon sok csukott fül van, még mindig nem jut el az érintettekhez igazán, vagy ha el is jut, nem veszik elég komolyan. Úgyhogy arra kérem, doktor úr, hogy először a szűrővizsgálatokon való aktivitásról beszéljünk egy kicsit.
Nagyon örülök a kérdésnek, és valóban a HPV olyan kérdés, a HPV humán papilloma vírus fertőzés, ami mellett nem mehetünk el. Elmondom mindjárt, hogy miért. A legfontosabb, az első lépés az a nőgyógyászati szakvizsgálat. Szándékosan nem azt mondom, hogy rákszűrés. Nem értek egyet vele, mert mi a mély szájnak, a mély nyaknak az eltéréseit, a megváltozott dolgait keressük, tehát nem a rákot keressük konkrétan, az már elég probléma, amikor azt, hiszen a rák megelőző állapotokat, azokat, amiket meg tudunk gyógyítani, és ez a lényeg a szűrésnek. Nem a rákot kell kiszűrnünk, amikor, mert az már nagy baj, hanem a megelőző állapotokat, mert meg tudjuk gyógyítani a folyamatot. Tehát itt a gond. Kevés olyan szűrési lehetőség van, mint a nőgyógyászati szűrés, ahol egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálattal meg tudjuk előzni a nagyon nagy problémát, ki tudjuk szűrni a ményaknak a különböző rák megelőző állapotait. Mondhatnám a kolorektális daganatoknál egy egyszerű székletvizsgálat. Ez a két olyan terület, ami nagyon egyszerű. A többi máshol gyomor gasztroszkópiát kell csinálni, tehát egy bonyolultabb beavatkozást kell. Éppen ezért mondom, hogy legfontosabb a nőgyógyászati komplet vizsgálat. Én ezzel értek egyet, az, hogy rákszűrés, valaki egy rákszűrés, az nem elég. A nőgyógyászati komplet vizsgálatban benne van még minden betegségnek az anamnézis, a vizsgálat és a terápia. Tehát ezen megyünk végig. És a nőgyógyászati vizsgálat, az nem csak annyiból áll, leveszem a citológiát, azt sejteket a mészájról, és ezt elküldjük, és ezt vizsgáljuk, hanem egy kompletten maga egy megtekintés, egy vizsgálat, egy feltárás a hüvelynek, megnézzük a mészáját, hozzátartozik az úgynevezett kolposzkópos vizsgálat, amivel egy nagyítóval gyakorlatilag megnézzük a mészáj felszínét, és most jön még csak a rákszűrés, a citológia, amikor sejteket sodrunk le a mészájról, és ezt elküldjük, mert erről beszélek, hogy hogyan osztályozzuk, és ma már az én osztályom, az én területe a megyében, gondolom, hogy teljesen mindennapos az, hogy humán papilloma vírust is veszünk, de a megyei kórházban és a hozzátartozó rendelőkben kötelező az én utasításomra.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a humán papilloma vírusról beszélgetett dr. Farkas Lászlóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház szülészeti nőgyógyászati centrumának centrumvezető főorvosával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás zajlik, a 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Reggelente a főváros felé gyakran jelentős torlódás alakul ki, emiatt ajánlatos legalább 10-15 perces menetidő növekedéssel számolni. Szintén az M3-ason a főváros felé 60 közelében az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Burkolatjavítás folyik Gyöngyös térségében is, szintén az M3-ason, a 76-os és a 80-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávot lezerték, emiatt a Gyöngyös-Kelet csomópontban nem lehet le- és felhajtani. A Budapest felé vezető oldalon a 82-es kilométernél lévő Borsóguti pihenőt is lezerték felújítási munka miatt. Nagyfüggetnél a 85-ös és a 91-es kilométer között új munka kezdődött, a főváros felé tartókat etterelik a szemközti oldalra, ahol Budapest irányába egy, Vásárosnamény felé két sáv járható. A 90-es kilométernél lévő Heves-Nagyfüged-Ludas csomópont le- és felhajtó ágát Budapest irányába lezárták. A terelés belső Nagyfüged pihenő sem használható a hónap végéig. A Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között szintén az M3-ason felújítási munkák miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat, a 113-as és a 120-as kilométer között. A járműveket elterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Mezőköves térségében a 128-as és 132-es kilométer között csak a Budapest felé tartó oldalt érintő munka kezdődött, a külső és a leálló sávban zárva az autósokat a belső sávba terelik. Aszfaltozás kezdődött az M30-as autópálya csomópontjában, az M3-as autópálya a Vásárosnamény felé vezető oldalán, a 149-es és a 151-es kilométer között, a külső és a leálló sávot, az M30-as autópálya M3-as autópálya felé vezető oldalán, a 3-as és a 2-es kilométer között a belső és a középső sávot zárták le. A 3-as főúton 60 határában építési munkák kezdődtek, az 56-os és az 57-es kilométer között félpályán halad a forgalom. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat elterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 25-ös főúton az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás van érvényben. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Fagyos idővel indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, a felhő átvonulásokból néhol futó záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk erős lesz az északnyugati északi szél, reggel -8 és +1 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a fagyzugokban van a leghidegebb, délután 4 és 11 fok közötti értékeket mér. Holnap újra nedvesebb légtömeg érkezik fölénk, így a napos időszakok mellett északnyugat felől ismét záporokra, néhol hózáporokra számíthatunk. Az északi északnyugati szelet sok helyen élénk erős széllökések kísérik majd, hajnalra még több felé fagypont alá csökken a hőmérséklet, délután pedig 8-13 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdán nyugaton, délnyugaton számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol gyakrabban zavarhatják velük a napsütést, egy-egy zápor elszórtan délkeleten, keleten fordulhat elő. Az ország nagy részén élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél, reggel még több felé fagyhat, napközben pedig 10 és 15 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken változóan felhős napos időre van kilátás, csütörtökön több teljességünkön is kialakulhatnak futózáporok, pénteken viszont csak elszórtan fordulhat elő kevés csapadék. Mindkét nap szeles időben lesz részünk, csütörtökön 9 és 16, pénteken 12 és 21 fok között alakulhatnak a maximumok. Orvos meteorológia, ma időjárási front nincs felettünk, de a hideg, fagyos hajnali reggeli órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös panaszok, valamint a kopásos jellegű ízületi problémák. Napközben a magasban valamivel enyhébb légtömeg érkezik fölénk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok is előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Érdemes melegen, rétegesen öltözködni, ugyanis nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma a felhő átvonulásokból néhol futózáporok, hózáporok kialakulhatnak, emiatt vizes, síkos, csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők, a záporokban, hózáporokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. Sokfelé erős lesz a szél, ami ronthatja a járművek menet stabilitását, ma a naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Kora reggel útnak indulás előtt érdemes több időt járművünkre fordítani a fagyos idő miatt. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, emelkedő pollen koncentráció, a nyír, a juhar és a gyertyán pollen koncentrációja országosan közepes, de helyenként elérheti a magas szintet is. A nyár, a kőr és a fűz, valamint a ciprus és tiszafa félék pollenszemei közepes szinten vannak jelen. A kültéri allergén-gombák spóra száma jellemzően alacsony szinten van jelen, de helyenként elérheti a közepes szintet. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, S lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti? E táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják. Mit telefonoztam? Mikor? Miért? Kinek? Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is ki érti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. Az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse. Elporlik, szétperek. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem ihonos. Nem hittem, hogy létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alatomos, sem népet, mely retteg, hogyha választ. Szemét lesütve fontosan a választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engem nem is tudtam sokszor, hogy miért vertek, mint apró gyermeket. Kiugrott volna egy jó szóra nyomba. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem oly becses az irhám, hogy életfővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadak, elmék vagyunk, szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat.
József Attila Levegőt című versét Raksányi Gellért előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkás, anyja a mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után a szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: jubileumi kiállítás Rómában, a torinói Szent Leperről, az evangélium tükörképéről. Vercse Márta írása. Rómában, keresztelő Szent János jubileumi bazilikában március 10-én kiállítás nyílt a torinói Szent Leperről, a leghíresebb Acheiro Poieton, vagyis nem emberi kéz által készített erekéről. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke az eseményen elhangzott beszédében a fájdalmak férfiának látványáról szólva megállapította: hitünk alapja nem egy nagyhatalmú, hanem egy megalázott és meggyilkolt ember, aki legyőzte a halált. A Ki a Szent Tepel férfia című június 10-éig megtekinthető vándorkiállítás a Krisztus kényszenveréséhez, passiójához használt eszközöket bemutató rekonstruált tárgyakból, mint a töviskoszorú, a szögek, a korbács, továbbá panelekből, fotókból, műalkotásokból és filológiai kiadványok reprodukcióiból, valamint a Szent Lepel tökéletes másolatából áll. Reina bíboros reményét fejezte ki, hogy akik megtekintik ezt a kiállítást, eljutnak a teljes hitvallásra. Amikor átlépünk a Szent Péter Bazilika szent kapuján, úgy érezzük, hogy egy új élet kegyelmébe léptünk be, mondta a római egyházmegye általános helynöke. Baldassare Reina bíboros a kiállításon elhangzott beszédében hangsúlyozta: mindannyian látjuk, hogy milyen nagy nehézséget jelent továbbvinni életünkben a hit tapasztalatát. Sokan vannak, akik különböző okokból, például betegség, gyász vagy egyéb nagy megpróbáltatás miatt elfordulnak a Jézus Krisztusba vetett hittől. A fájdalom férfiát látva, aki jól tudta, hogy mit jelent a szenvedés, visszatérünk őhozzá, annak az igazságához, akinek arca annyira eltorzult, hogy szégyenletes lett. És éppen ő lett a mi hitünk kincse, mutatott rá Reina bíboros. Egy hit, amely nem egy világi hatalommal rendelkező, aranytónra ültetett, a beszéd erejével érvényesülő emberben gyökerezik. A mi hitünk egy feszületből születik, egy olyan személyből, akit megaláztak, leköbdöstek, tövissel megkoronáztak, magára hagytak, akit végül keresztre feszítettek, akinek holttestét eltemették, és a végeredmény mégis a feltámadás lett. a szenvedés, a fájdalom, Krisztus kényszenvedése és kereszt halála témájához kapcsolódva Reina bíboros utalt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelére, amelyek szerint egyesek a bölcsességet keresik, mások a dicsőséget, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ami mások számára szégyenletes, a számukra bölcsesség az erőforrása. Pater José Enrique Oyarzún Tapia professzor, a Regina Apostolum Pápai Egyetem rektora, a köszöntő beszéde után Emanuele Marinelli professzor, a Vallástudományok Felsőfokú Intézetének meghívott előadója, szindológus szakértő, majd Rafael Pascual professzor, az Otónia kutatócsoport igazgatója és a filozófiai kar tanára szólalt fel. Ismertették a felbecsülhetetlen értékű torinói ereklye rendkívüli tulajdonságait, majd a legrégibb óta tartó vitát, a Szent Lepel hitelességének kérdését állították az előadás középpontjába. Emanuela Marinelli professzor, világhírű lepelkutató, akinek eddig több mint 20 könyve jelent meg ebben a témában, és aki Domenico Repice teológus atyával társszerzője a Lepel szemlélése című kötetnek is, a Vatikán News vatikáni rádió mikrofonjainál összefoglalta e nagy misztérium legfontosabb szempontjait. Az egyetlen kép, amely egészen biztosan Akeiropoieton, vagyis nem emberi kéz által keletkezett, az a torinói szent lepel. Valójában egyetlen tudós sem tudta megmagyarázni, hogy Jézus teste hogyan hagyott rajta nyomokat. Vannak vérfoltok, de ez érthető egy olyan holttestnél, amelyet megkínoztak, és amelynek vérző sebei voltak. Így logikus, hogy mindez nyomot hagyott a lepedőn, fejtette ki az interjúban Emanuele Marinelli professzor. Utalt az olasz energiatudományi kutatóközpont az ENEA tudósainak véleményére, miszerint ezt csak úgy lehetne megmagyarázni, ha elfogadnak azt a tényt, hogy Jézus teste valamikor ultraibolya sugárzás bocsátott ki. És ezzel elérkeztünk a feltámadás misztériumának küszöbéhez, folytatta a professzorasszony. Egyetlen más kép, tárgy sem rendelkezik a torinói lepelhez fűződő rejtéllyel és varázssal. Az egyéb úgynevezett akeropita alkotások kétségkívül szent képek, amelyeket nagy áhítat vesz körül, mind készítői, mind tisztelői részéről, de ezek emberi művek, amelyeket gyakran éppen a szent lepelről másoltak le. Emanuela Marinelli lepelkutató, a 8. századból származó, a Toszkán ésszerdoboznak is nevezett város Lucca ereklyéjét hozta fel példának. A fából készült feszületen ábrázolt szent arc szeme, orra, szája tökéletesen fedi a szent lepel képét. Ebből következik, hogy a toszkán ereke valójában a szent lepel hű másolata, amelyet képletesen szintén akeropitának neveznek. A torinói szent lepel iránti mély áhítatról, a lepelhez fűződő hagyományról több műalkotás, főként festmény tanúskodik. Ezek közé tartozik az edesszai úgynevezett mandílion, a szent arc ikon. Ezen az arcon olyan redők vannak, amelyekről amerikai tudósok megállapították, hogy megegyeznek a torinói szent lepen látható redőkkel, magyarázta Marinelli professzor. Ezek a redősorok megerősítik azt, amit Jan Wilson brit történész állított, a halotti lepet úgy hajtogatták össze, hogy csak az arc maradt látható. Úgy gondoljuk, hogy a mandílion valójában maga a lepel, amelyből az igazi ikon, az igazi arc hagyománya származik. A torinói szent lepelhez fűződő számos megcáfolhatatlan különleges részlet közül Emanuela Marinelli szindológus elsőként azt hozta fel példának, hogy ritka szövésű lenvászonról van szó, amelyet a történelmi források finom halszálkás szövetnek neveznek. Ezt csak gazdag emberek engedhették meg maguknak. Egy keresztre feszített ember, akit nem egy tömegsírban temetnek el, hanem ilyen finom, gyors lemvászonval van begöngyölve, csak Jézus lehet. Az első 3 évszázadban Jézus arcát csak jelképesen, mint fiatal embert, mint a jó pásztort ábrázolják. A 4. századtól olyan hírek kezdtek elterjedni, miszerint Jézus arcát hangsúlyos arccsontok, nagy szemek, hosszúkás orr, hosszú haj és szakál jellemzi. Ezek azok a szent lepelre visszavezethető vonások, amelyekkel minden freskon, ikonon és Jézus ábrázoláson találkozunk, mondta a rádiónak adott interjújában Marinelli professzor, lepel szakértő. A torinói szent lemvászon a kálvária és Krisztus halála jeleinek lenyomatai látszódnak. Egy első századi valódi római birodalombeli keresztefeszítésről van szó, mert a szögeket a csuklókba verték, hogy megtámaszták a testet, mivel Jézus idejében nem használtak lábtámaszt. A művészek által ábrázott lábtámaszt az első század második felében kezdték el alkalmazni, amikor a keresztefeszítéseket a cirkuszban tartották, és a látvány kedvéért le kellett lassítani a haláltusát. Ezért illesztették be ezt az elemet a lábak alá. Ezzel szemben a szent lepel tanúsága szerint Jézust közvetlenül a kereszthez szegezték, testét a csuklókban lévő szögek tartották. A torinói szent lepelen látható nyomok közül Marinelli professzor kiemelte a jobb arcfélen látható botütést. Tudjuk, hogy Jézus kapta ezt az ütést, amelyet az evangéliumban latinul pofonként, görögül azonban rapisma néven említenek, vagyis egyfajta bottal történt verésről van szó, amelytől Jézus egész arca feldagadt és az orra összetört. A szent lepel mindent magába foglal, amit az evangélium ránk hagyott, sőt, még többet is. Nincs például feljegyzés arról, hogy hány ostorcsapást mértek Jézusra, amíg a lepe szerint 120 nyom lelhető fel, mutatott rá Marinelli professzor, hozzáfűzve a következő magyarázatot. Pilátus meg akarta menteni Jézust, ezért nem egy klasszikus, könnyebb fajta ostorozása ítélte el, hanem erőteljes megkorbácsolást rendelt el azzal a céllal, hogy kivívja a tömeg szánalmát, azonban erre nem került sor. Így Pilátus, Júdea római prefektusa is hagyja magát meggyőzni, hogy feszítsék Jézus keresztre. A szent lepel ezt a kettős ítélethozatal tárja elénk. Az oldalsebb. Folytatva Vatikán News számára adott interjúját, Marinelli lepel szakértő utalt egy teológusnő állítására, miszerint az oldalsebb pusztán jelképes, amit azért találtak ki, hogy a szentségek az eukarisztia vérének és keresztvíznek értelmet adjon, tehát vagy János evangelista, vagy egyenesen a tanítmányok közösségének a találmánya azért, hogy az egyház Krisztus oldalába szülessen meg. Marinelli professzor cáfolta ezt az állítást, ugyanis a szent lepel őriz egy olyan sebet, amelyből alvat vér és víz folyt ki, ahogyan János evangelista írja. Miért ragaszkodik annyira ehhez az evangelista? Furcsa, hogy egy holttestből víz és vér folyik ki, de Jézus a halála pillanatában felkiáltott, tehát szívrohamban halt meg. Ma a kardiológusok szerint már a Getsemáni kertben elkezdett szenvedni, ahol vért izzadt, és abban a végső pillanatban, mindazok után, amit elszenvedett, felkiáltott, amivel szíve ketté repett. A szívburokját elárasztotta a folyadék, felkiáltott a láncsaszúrás fájdalma miatt. A szív vérelénye kinyílik, és először a vér jön ki, majd a folyadék. Mindez megerősíti számunkra az evangéliumot, és mindazok, akik megpróbálták hitelteleníteni a szent leplet, nem jártak sikerrel, szögezte le Marinelli professzor. A híres 1988-ban végzett C14-es radiókarbon vizsgálat a középkorra datálta a lepel eredetét, idézte a lepel szakértő. Ezt a kor meghatározás később teljesen megcáfolták. A mintát ugyanis nem az eredeti lemvászomból, hanem annak egy olyan sarkából vették, amelyet az évszázadok során megfoltoztak. Az 1532-ben Chambéry-ben bekövetkezett tűzvészben elégett részeket pótolták ki. Az elemzés elsődleges adatait, amelyeket a British Múzeumban őriztek titkosítva, egy korzikai kutató, Tristan Casabianca rendelkezésére bocsátották. A 700 oldalas hatalmas dossziét később Benedetto Torrisi, a Catániai Egyetem statisztika professzora tanulmányozta, aki munkatársával Giuseppe Pernagallóval együtt kimutatta, hogy abban a kis 3 cm-es mintadarabban 150 évnyi eltérés mutatható ki. túl sok ahhoz, hogy egy 4 méter 41 centis lepel eredete számára reprezentatív legyen. Tehát a lepelnek ez a hamis datálása megdőlt, szögezte le Marinelli professzor. A leplen található vérnyomok AB vércsoportjáról szólva, a lepelkutató különösnek nevezte, hogy a tudományosan megvizsgált eukarisztikus sorák esetében is mindig ugyanezt a csoportot állapítják meg, amelyik a legritkább, mivel a lakosságnak mindössze 5%-a rendelkezik vele. Ugyanahhoz a vércsoporthoz tartozik, mint a Buenos Aires-i és a lengyelországi csodák. A tudományos kutatás közelebb visz minket a hithez, hangsúlyozta Marinelli professzor. Bár látszólag ennek éppen az ellenkezőjére lehetett volna számítani, azonban a legújabb és legfejlettebb tudományos vizsgálatok egyre inkább a lepel valódiságának megerősítése felé irányulnak. Marinelli szindológus János evangéliumát felidézve utalt arra a kisebb kendőre, ami Jézus halotti szenvedője volt, és amelyet a spanyolországi Ovidio székesegyházában őriznek. A szentírási rész. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt, és meglátta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta a gyolcsot, meg a kendőt, amellyel fejét takarták be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Ezen a szenvedőn is ugyanaz az AB csoport vére hagyott nyomot, mint a lepel esetében. Sok virágpor is megegyezik. Ketté hajtva tökéletesen befedi az arcot, de nincs rajta kép, csak vérnyomok. Ezt a kendőt akkor használták, amikor Jézus még a kereszten volt, és amint meghalt, betakarták vele az arcát, majd levették a szemfedőt, amely tele lett a Jézus szájából és orrából kiemlő vérrel. Egy friss felfedezés. Marinelli professzor az interjúban kifejtette, hogy a szent lepel korunk jele. A lepel igazi felfedezése a fényképezés megjelenésével történt. A fotonegatívon sokkal jobban látjuk az egész testet, mint magán a leplen, mert a leplen negatív lenyomatot hagyott. Tehát a negatívot a klasszikus fényképezőgéppel lefényképezve visszatértünk a pozitívhoz, és itt a tudósoknak el kell fogadniuk, hogy ez valami megmagyarázhatatlan dolog. És még mindig megmagyarázhatatlan, ha csak nem fogadjuk el a Frascatiban működő olasz kutatóközpont élné a tudósainak állítását, hogy ezt a képet egy nagyon erős fény alakította ki. Itt azonban megáll a tudomány, mert egy holttest nem bocsát ki fényt, hangsúlyozta Marinelli professzor. Nehéz időket élünk, amikor sokan még hihetetlen dolgokat, a legabszurdabb álhíreket is hajlandók elhinni. De miért olyan nehéz felismerni Istent? Nagy az összevisszaság, válaszolt a kérdésre Emanuela Marinelli. Vannak ateisták, akik hisznek a horoszkópokban, mert valamiben csak hinni kell. Volt egy író, aki azt mondta, ha már nem hiszel Istenben, akkor minden másban hiszel. Ez valóban így van, mert még Margarita Heck, a nagy ateista csillagász is azt mondta egyszer, hogy a mágusok helyett jobb hinni Istenben. Még a művelt emberek részéről is nagy tudatlanság figyelhető meg. Sokan megmaradnak a katekizmus szintű vallásos műveltségnél, holott a vallási kultúrában épp úgy előre kell lépnünk, mint az általános kultúrában. Ha valaki élni akar, járnia kell, és a járáshoz fel kell készülni, edzeni kell magunkat. Emanuela Marinelli professzorasszony a Vatikáni Rádió számára adott interjúját a következő gondolatokkal zárta. Ebben az évben a remény zarándokai vagyunk. Előbbre kell haladnunk. A lepel ma Szent Tamás tisztelőinek szól. Gyere és nézd meg, tedd rá a kezed. Látogass meg ezt a kiállítást a firenzeiek római templomában, a keresztelő Szent János bazilikában, a Tiberis parton. Közel vagyunk a Szent Péter bazilikához, zarándok úton vagyunk egy jubileumi bazilikában, ahol megnézhetünk egy nagyszerű kiállítást a Szent Leperről, amely a tablókon és művészeti alkotásokon keresztül az elmélkedéshez vezet minket. Roberto Repole bíboros, torino érsek bejelentette, hogy idén nem kerül sor a Szent Lepel közszemlére tételére, de mi szindológusok elhatároztuk, hogy széles körben megrendezzük ezt a kiállítást, elviszük minden templomba, ahol erre igényt tartanak. Elhúzzuk a lepel másolatát, és kiállítjuk. Ez másolat, nem az eredeti, de a másolat előtt is tudunk imádkozni, elmélkedni, szemlélődni, elgondolkodni, hogy megéljük a szent jubileumot, egy szent nagybőtöt. Mindenek előtt a remény időszakát, amire olyan nagy szükségünk van. Jubileumi kiállítás Rómában a torinói Szent Leperről, az Evangélium tükörképéről címmel Vercse Márta írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus ezt a kijelentést teszi önmagáról a mai evangéliumban. Én vagyok a világ világossága. A templomban nem véletlenül kezd el beszélni a világosságról. A korabeli leírások szerint a jeruzsálemi templom udvarában 4 magas lámpatartó állt, amelyek magasabbak voltak a falaknál. A lámpákban olajat égettek, s ennek fénye a város távolabbi pontjairól is jól látszott. A mi úrunk kijelentése ezekre a lámpákra utal. Ő azonban nem csak a városnak, hanem az egész világ számára akar világosság lenni. Ő azért jött, hogy világosságát a világ minden részéről látni lehessen. Ez a hasonlat is jól illeszkedik János evangélista gondolatmenetébe, aki a Jézus ellen fordulók magatartását, gondolkodását akarja megismertetni az olvasókkal. A világosság és a sötétség küzdelméről van itt szó. Jézus a mennyei atya küldötteként meg akar világosítani minden embert, hogy megismerjék az igaz Istent. Az Isten ismeret fényét akarja meggyújtani az emberi szívekben, és a hit világosságára akar elvezetni mindenkit. Aki az ő világosságában él, az engedelmeskedik Istennek. Isten szerinti élet csak az általa hozott világosságban lehet. A másik oldalon a tudatlanság és a hitetlenség homálya áll. A gonosz el akarja sötétíteni az emberek értelmét, hogy ne találják meg az Isten felé vezető utat. A bűn útjai a sötétbe vezetnek, a bűnös ember sötétségben botorkál. Éljünk Krisztussal, a világ világosságával.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!